születéséről, amikor kibontja ezeket a csomókat, és létrejön a batikoláshoz hasonló, szinte ilyen kristályszerkezetekre emlékeztető vászon megoldás, de ugyanennek lehetünk a tanúi Regőnél, amikor Bachnak a zenéjére táncolva, felalá mozgással festi meg, gesztus alapon a képeit. Ezekben az esetekben ugye a naturának különböző erőit hívják be a művészek, a fizikának, a biológiának különböző folyamatait, és nem feltétlenül a technika működése, hanem az, hogy a művészi egón túl milyen más szereplő vehet részt a műalkotás megszületésében. Ezzel szemben például, és most nagyot ugrok, egy Nemes Márton, szerintem egy rendkívül tudatos művész, aki éveket töltött Angliába, külföldön, világ legjelentősebb műhelyeiben, amely olyan műhelyekben, ahol elsődlegesen a színtant, optikát és technikát tanulmányozták, és mégsem egy technikai festő, hanem ebből a évtizedes technikai tudásból, tanulmányunkból, és szemlélve azt, hogy hogy működik Angliába vagy Amerikába a geometrikus művészet, vagy éppen az előbb említett gesztusfestészet, hozott létre egy olyan fajta, úgymond Nemes Mártoni eredmény, amely ötvözi ezeket a technikai eljárásokat nagyon sok meglepő elemmel, és ezeknek a képeknek valójában a fő koncepció az, hogy ezek nagyon struktúráltak, pontosan, tudatosan használja, legyen az egy csurgatás, legyen az egy tükörnek a beépítése. Tehát ebben az esetben ugye azt látjuk, hogy van egy nagyon fontos technikai alap, és egy úgymond technikai stúdium, és abból jön létre egy olyan módszer, amelyben a spontaneitás úgy tűnik a képeken szerintem, hogy ezek rendkívül spontán képek, de valójában abszolút átgondolt, precízen megtervezett művek, amiknek a végeredménye egy ilyen tökéletes harmónia között, hogy a néző abba az illúzióba kerül, mint hogyha ezek spontán megszületett művek lennének. De hát ez az én feltevésem az ő megközelítésére, és ez már mutatja azt is, hogy egészen más egy mai generáció, aki sokkal tudatosabban használja a technikákat, építi a karrierjét, vagy gondolkodik abba, hogy hogyan is nyúlik vissza a kortárs művészekhez. De most ez megint egy olyan művészettörténeti, elméleti kérdés, felvetetés lenne, hogy az 50-es évektől kezdve, ahogy megváltozik, és háttérbe szorul szociológiai értelemben a csoportnak, vagy az úgynevezett, ami az avantgárdot is jellemzi, a csoportszellemiség, és az egyén jut középpontba, és az egyénnek a viszonya a műtárgyhoz. Úgy jutunk el az oda a fogyasztói kultúra erősödésével, hogy az egyénen túl még nagyobb szerepe lesz annak, hogy ezt kiveszi meg, és hogy hogyan akarok hatni a befogadóra. És ezek nyilvánvalóan olyan fajta, most én nagyon leegyszerűsítem, változások, amik alól mi magunk műkedvelőként se tudjuk kivonni a magunkat ezeknek a hatással, nyilvánvalóan a művészekre is maximálisan ez hatott, és egészen másfajta szellemiségben alkotunk, vagy alkotnak, akik mondjuk egy információs társadalomnak, egy fogyasztói kultúrának, vagy visszamenve egy másfajta közösségi szellemnek az alapjaiban gyökerezik az ő művészetük.
Az íből 6 művészeti térben látható szférák között művészet és tudomány válogatása a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményéből című kiállítás kurátorával, dr. Mészáros Flóra művészettörténésszel Medved Ivett beszélgetett. A kiállítás május 11-ig láthatható.
azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.
A rendszerváltás legjelentősebb folyóirata a Kapu, Rádi Zoltán nevéhez fűződik. Azt gondolom, hogy az volt az első olyan független folyóirat még a rendszerváltás előtt, amit érdemes volt olvasni, ami gyakorlatilag szabad folyóiratként működött. Rádi Zoltán neve nagyon sok mindenhez kötődik, de leginkább a Kapuhoz, és volt, aki nagyon szerette, volt, aki kevéssé, de a jelentőségét a magyar újságírás történetében nem lehet megkérdőjelezni. 2025 nyarán hagyott itt bennünket. És azt gondolom, hogy a mai magyar újságírás Adós Brádi Zoltánnak elfelejtettünk arról beszélni, hogy mennyi minden történt a rendszerváltás óta, mi történt a Kapuval, ami lehetne egyébként a jelképe is annak, hogy mi történik a független folyóiratokkal, és hogy egyáltalán ki volt ez az ember, aki képes volt létrehozni egy olyan folyóiratot, ami gyakorlatilag a halála előtt 2 évvel szűnt meg a COVID idején. Itt van most a stúdióban Brádi Péter, Brádi Zoltán fia és Krausz Tivadar, aki a Civil Rádió munkatársa, és a Kapu alapítása óta a Kapu egyik újságírója, szerkesztője és Brádi Zoltán közvetlen munkatársa. Szeretettel köszöntelek benneteket.
Szia Péter!
Szia!
Nagyon örülök, hogy megemlékeztetünk édesapádról, mert hogy a lálnyire kapcsán alig volt sajtóhír, alig volt megemlékezés. Úgyhogy ezt igyekszünk most pótolni. Gondolom neked személyesen nagy trauma volt az édesapád halála, még akkor is, ha tudtad, hogy beteg és már idős és várható, de továbbra is küzdesz még ennek a gyásznak a feldolgozásával, én úgy érzem, tehát hogy neked is fontos, hogy beszéljünk apukádról. Úgyhogy légy szíves, mondj pár szót, hogy te hogy élted meg fiaként azt, hogy te egy ilyen híres szerkesztőnek, újságírónak vagy a fia?
Én ugye szó szerint végigkísértem az életét. Én 12 éves koromban úgy döntöttem, hogy véglegesen hozzá költözöm, mert szüleim elváltak, tehát én 12 éves koromtól kezdve én az élete része voltam minden nap. Végigkövettem a munkásságát.
Hát figyelj! Te akkor nem emlékezhetsz arra, hogy az apukád valaha tévésként kezdett, majd rádiósként folytatta, és utána olyan neves hetilapoknál volt riporter, újságíró, mint a Tükör, Új Tükör, Képes Hét.
Új Tükörbe jártam be.
Arra még emlékszem.
Nagyon szerettem a Paternoster liftet, úgyhogy jártam be a papával oda is nagyon sokat.
És még valamit el kell, hogy mondjak, hogy amíg egyetemista volt, ő valójában szépírónak indult volna, és olyanok voltak a mesterei, mint Füst Milán például, vagy az idős Örkény. És én még olvastam neki fantasztikusan jól megírt, abszurd egyfelvonásos drámáját, nagyon jó novelláját, tehát hogy ő tényleg jó íróként indult, és sikeres pályának nézett volna elébe, de jött az, hogy az acélkultúrpolitika. És őt szilenciumra tették, és a nagy trünk, amit vele szembe alkalmaztak, hogy megígérték neki a megjelenéseket. A szerződéseket is megkötötték vele. Még valamennyi előleget is fizettek neki. De a művei nem jelentek meg, és így nem kapta meg a szerződésbe foglalt összegeket sem. Viszont le voltak kötve a művek a kiadásra, tehát máshol később nem próbálkozhatott nagyon sokáig a rendszerváltás utánig ezeknek a trükkösen lekötött műveknek a publikálásával. Tehát gyakorlatilag abban az időben, amikor te kicsi voltál, például ő a Főzőcske okosan szerkesztette, mert éppen szilencium alatt volt, és nem írhatott politikai cikkeket.
Na de közben azért létrehozta az IKINT, ugye, amit te is nagyon jól ismersz, Tivadar.
Igen, az egy irodalmi kör volt, gyakorlatilag az egyetlen, amit nem tudott az acélkultúrpolitika abban az időben betiltani, amikor a József Attila kört is, és a többi irodalmi kört is margó szélre tették, mert hogy a Vasas Művészegyüttes és Ifjúsági Házban gyülekezett ez a társaság minden hétfőn este, ahol az édesapád, Brádi Zoltán, szerkesztést, újságírást és szépírást tanított a tanítványainak.
Emlékszem arra az időszakra, mert oda is jártam be vele sűrűn.
Igen, és én ott valójában az ő tanítványaként tanultam meg szerkeszteni és újságot írni.
És azért tegyük hozzá, hogy ez az IKIN, ez az ifjú kommunista írók nemzedéke, tehát hogy egy olyan nevet választott, amiben nehéz lehetett ugyancsak belekötni a helyszín mellett.
Igen, ez a név, ez védelmet nyújtott nekünk, miközben hát mindenféle elhajlással gyanúsítható fiatalok jártak oda, akiket így folyton meg kellett mentenie Brádi Zoltánnak, hogy ne keveredjenek bajba, vagy ha bajba keveredtek, hogyan vegye ki őket a bajból.
Visszatérve a szilenciumra, meg az acélkorszakra, ugye édesapámnak be is kellett vonulni az írása miatt, és én úgy tudom, hogy a Grósz Károly, aki kihozta édesapámat pár nap múlva.
Igen, volt ilyen történet is. Tehát, hogyha neki nem lett volna relatíve jó a félreállítás ellenére a kapcsolatrendszere, akkor sokkal nagyobb bajokba keveredhetett volna, ha nem segítenek rajta egy-két magas pozícióban lévő ismerőse.
És ugye hiába is volt ez a legvidámabb barak, azért ebben a vidám barakban is be lehetett tiltani embereket, félreállítani, más műsorokat vezetni, ugye 68-ban betiltották, utána 74-78 között is volt egy ilyen betiltása, és aztán 83-ban pedig bediltották és be is zúzták a Boldogság gyilkosait, tehát hogy egy ilyen nagyon hullámzó pályát sikerült leírnia, és talán az egész lénye ilyen nagyon hullámzó volt, és ilyen hatással is volt az emberekre.
Hát igen, a Boldogsággyilkosai az a legelső magánkiadású könyvek közé tartozott, meg az Eltemettük a részeges nagymamát is. Hatalmas példányszámokhoz jutott el végül mind a két magánkiadású könyve, de hatalmas tortúra is volt. Tehát ez nem volt egy ilyen egyszerű dolog, hogy van pénz nyomdaszámlára, akkor már mindent megvan oldva, hanem hogy ez egy folyamatos küzdelem volt, amíg ő azt kiadhatta, amíg azt terjesztésbe helyezhette, stb.
De emlékszem, hogy aluljárokba árultátok annó a könyvet.
Igen, igen.
Ez mennyire volt hatással a te életedre, Péter, hogy az apukádat folyamatosan vegzálták politikailag, meg mindenben benne volt?
Igazándiból még akkor nagyon fiatal voltam, úgymond nem éltem át, nem értettem akkor ezt a helyzetet. Nekem mindig jó volt a kapcsolatom vele, vitt forgatásokra, emlékszem az Állami Volgárval, szóval én bejártam vele az országot, úgyhogy csak pozitív élményeim voltak vele kapcsolatban. Úgyhogy a negatívakra majd később térjünk vissza a mostani pártállammal kapcsolatban.
Akkor te a kapufilm forgatások egy részén is ott voltál.
Igen, mert, igen.
Hogy dokumentumfilmeket is forgatott Brádi Zoltán, és a kapufilmek azok elsősorban a Duna TV-ben kerültek lejátszásra, de általában csak éjszakai órán, hogy ne legyen túl nagy a nézettségük.
Hát valójában a dokumentumfilmek azok mindig nagyon mostoha sorsúak voltak, még a szocializmusban sokkal jobb sorsúk volt egyébként.
Igen,
a dokumentumfilmeknek.
Igen, emlékszem, Rádi Zoltán Nemzetközi Filmfesztiválon, Cannes-ban azt hiszem, dokumentumfilm kategóriába díjat nyert. Így megemlített a szakma, de mivel dokumentumfilm volt, ezt úgy különösebben nem ünnepelte a filmszakma, úgy, mintha egy játékfilm nyert volna díjat.
Ha már a kapunál tartunk, és ugye a dokumentumfilmeknél, azért még úgy álljunk meg 1988-ban, mert az ugye egy évvel még, 89 a hivatalos rendszerváltás előtt történt. A kapu viszont 88-ban alakult.
88. szeptemberében jelent meg az első szám.
Te ott voltál ennek az alapításánál, alakulásánál, erről mesélj egy kicsit, Tivadar, hogy jött létre a kapu, mert én már csak arra emlékszem, hogy mindenki ment és kereste az első számot, hogy lesz-e ennek folytatása, mindenki izgult, hogy megjelenhet-e majd a második.
Hát a Grósz Károly elvtárs az nem szerette volna, hogy ilyen történjen. Mert hogy emlékszünk, hogy ő akkor még a munkásőrökkel arról beszélt, hogyha kell, majd lövetni fog, meg ilyesmi. Viszont volt a Berec elvtárs, aki ő reform elvtárs volt, és ő már készítette elő a rendszerváltást, és ráadásul saját magának nem készített pozíciót már a rendszerváltás után. Tehát ő ilyen szempontból a becsületesebb elvtársak közé tartozott, és Berec elvtársak volt köszönhető, hogy engedélyezve lett a kapu megjelenése 88 nyarán. És persze a szerkesztőségen belül minden irányzat képviselve volt, tehát most nem mondom végig, hogy aztán későbbi MDF-es meg SZDSZ-es parlamenti képviselők is rovatokat vezettek, vagy rendszeresen írtak alapot.
Azért 88-ban mindenki mindenkivel szóba állt még.
Igen, kisgazda, államtitkár, munkatárs, stb. Most nem mondom végig, tehát minden irányzatból volt valaki, aki tudott fogalmazni ügyesen. Nem volt élethalál harc, vita volt a különböző világnézetek között, és ennek egy ilyen pártsemleges platformja lettünk. Úgy lettünk független folyóirat, hogy azért egyértelmű volt, hogy a nemzeti oldalt képviseljük, de semmelyik pártnak nem voltunk szócsöve.
Igen, akkor én így visszagondolva úgy gondolom, hogy abban az időben nem volt ilyen gyűlöletkeltés, tehát ott tényleg, amit mondtál, hogy mindenki mindenkivel tudott eszmecserét cserélni, vitatkozni.
Volt és már nem... gyűlöletkeltés akkor is, de nem volt általános, nem volt kötelező jellegű mindenhol. Tehát, hogy voltak szigetei a békés párbeszédnek, és az egyik ilyen szigete a békés párbeszédnek az a kapu volt.
Én emlékszem rá, hogy abban az időszakban mindenki ugyanabba a kocsmába járt, voltak, akik vitatkoztak, voltak, akik hajlandóak voltak, de ez a fajta fekete-fehér világ, ez még távolról
nem
sem volt.
Nem volt ilyen széthúzás.
Igen, igen. Tehát, hogy nem kellett mindenkinek mindenkit szeretnie.
De... Jó, azért már volt az, hogy az Antal kormány meg a Boros kormány idején a jobb oldalt már a erősen liberálisok, vagy erősen baloldaliak időnként lenácizták, lefasisztázták. A nemzeti oldaliak meg bolsevikezték a baloldaliakat, akik addigra már szociáldemokraták lettek. Tehát így a verbalitás szintjén már megjelent ez, tulajdonképpen a tendenciák már látszottak előre. Tehát a brádizmus lényege nem az volt, hogy kiképzeljük magunkat a valóságból, hanem hogy az előre látható rossz tendenciákat hogyan küszöböljük ki, hogyan tudunk ennek ellenére felülemelkedni, stb. Tehát, hogy mi tisztában voltunk azzal, hogy honnan, hova megy a folyamat, és hogy minden oldalról mindenki mindent megtett azért szinte, hogy rossz irányba toljuk a dolgokat.
Hogy egy ilyen politikai légkörben, ahol elkezdődik ez a szétforgácsolódás, ahol elkezdődik minden pártosodás, elkezdődik az oldalaknak az egymás nyúzása, ott hogy tudja megőrizni a kapu gyakorlatilag, nem is tudom, 30 éven keresztül, vagy nem, 32 éven keresztül ezt a fajta függetlenségét, mert ugye a kapu szinte mint egy ilyen utolsó mohikán volt az, aki se ide, se oda nem csapodott, függetlenül attól, hogy ugye konzervatív havilap volt.
Világnézet szintjén azért a nemzeti oldalhoz tartoztunk egyértelműen. Párt politiká felől nézve nem voltunk pártlap, tehát ilyen módon voltunk függetlenek. Tulajdonképpen a brádizmus tanításának egy mondatos összefoglalása az, hogy az embernek minden drámai és konfliktusos körülmények közepette is képesnek kell lennie vagy kompromisszumra, vagy konszenzusra. Mert aki erre nem képes, az nem alkalmas értelmiségi munkára. Annak el kell menni boxolónak, és Tysont kihívni egy meccsre. Tehát, hogy a konszenzusos vagy kompromisszumos gondolkodás jellemezte a szerkesztési elvet 32 éven keresztül minden konfliktus tekintetében, és ez nem megalkuvást jelentett. Ez mindig a pozitív irányba történő kiárat keresését, az arany középút keresését jelentette. Tehát ne értsük félre, ez végképp nem valami elvtelen kompromisszumok halmozása, hogyha valaki minden esetben keresi a kompromisszumot. Az egy okos kiútkeresés, ha jól csinálják.
Ugye édesapám nemzeti érzelmű volt abszolút, ugye Erdélyben született, és nagyon a szívén viselt a kint élő magyaroknak a sorsát. De ugyanakkor, amiről beszéltünk, hogyha bementem a szerkesztőségbe, találkoztam, volt baloldali, vagy volt jobboldali politikusokkal, akik még ma is jelen vannak a közéletben.
Egy idő után persze, ahogy a kapunak csökkent a példányszáma, csökkent a bevétel, egyre kisebb honoráriumokat tudtunk megfizetni, akik anyagi szempontból igényesebbek voltak, vagy nem engedhették meg maguknak azt, hogy hobbiból írnak és megélhetési kényszerből, ott hagyták a kaput nagyon sokan. De sok esetben nem azért, mert nem értettek volna egyet azzal a független állásponttal, hanem mert egyszerűen máshol nagyobb honoráriumokért kezdtek el dolgozni sokan, és így vesztettünk el munkatársakat, de az emberi kapcsolatok megmaradtak mindvégig, tehát baráti találkozókon mindvégig valamennyi politikai oldal felé szétspriccelt újságírók vagy munkatársak, azok tartották a kapcsolatot a szerkesztőséggel. Tulajdonképpen én így utána számoltam a kapu utolsó éveiben annak, hogy abban a újságíró vagy irodalmi körben, aminek én 80-tól voltam a tagja, és 88-ban alakult abból a kapu folyóirat, hogy az körülbelül, és utána a kapu irodalmi műhe is, körülbelül 500 fiatalt nevelt ki az évek során a Brádi, vagy szerkesztőnek, vagy újságírónak, vagy szépírónak, vagy rádiósnak, vagy tévésnek, vagy multimédiásnak. De aki oda járt évekig, olyan nem volt, hogy ő utána hóhányó lett, vagy szélhámos lett, valamit csinált a kultúrában, valamit az írás, szerkesztés műfaja körött ügyködött, mindenképpen. Tehát, hogy ő valóban mester volt. Különben ilyen nagy számban nem lennének a médiában, meg az újságírásban, irodalomban az egykori tanítványai. Tehát, hogy ilyen nagyon sok könyv született azóta a tanítványok seregétől, stb. Tehát nem is mondom végig. Tehát, hogy egy ilyen jelentőségű szerkesztőmesterről beszélünk, és pont azért, mert ilyen széles volt a tanítványi kör, ez így automatikusan hozta, hogy világnézetileg gyakorlatilag a teljes magyar értelmiség minden világnézeti szegmensét a mi körünk lefette. Úgy, hogy mindvégig megőriztük a párbeszéd képességét hajtépés, veszekedés, verekedés nélkül. Persze emlékszem verekedésre is az IKIM-ben.
Mondjuk itt. Akkor pont nem voltam ott, nem is hallottam erről, de mesélj akkor kérlek.
Hát mondjuk Farkas Gyuri, aki filmkritikus volt.
Rá emlékszem.
Megkritizálta a Hobónak, a Földes Lászlónak a novelláját, aki akkor nem csak blues énekes és dalszövegíró volt, hanem még novellistaként is próbálkozott, és a Gyuri, mint jó kritikus, jól megkritizálta a Hobót, de a Hobó akkor már nagy sztár volt. És nem tűrt el, hogy őt, mint nagy sztárt, egy kis kritikus kritizálja, és akkor a Gyuri torkon ragadta, és folytogatta, és a falhoz verte. És a Gyuri, aki szintén 190 centi magas volt, a két kis lábával kétségbe esetten kalimpált a levegőben. Tehát ilyenek azért voltak, hogyha egy kritika kemény volt. De Aztán persze néhány fél deci után kezet fogtak, és kibékültek, és minden úgy történt, mintha nem is lett volna köztük konfliktus. Ez a nyílt beszéd például, ez is jellemezte a brádista kört, hogy ott aztán nem volt kímélet. Valójában attól volt jó mester a Brádi, hogy megkövetelte, hogy minden hétfőn a lehető legkeményebben kritizáljuk egymást. Nem az volt, hogy ilyen védett kis burokba helyezzük egymást, hogy egymás érzékeny kis lelkét pátyolgassuk, nehogy valaki is sírva fakadjon, vagy megsértődjön, mert megmondják neki, hogy ez az írás bizony, itt meg itt nem jó, itt meg itt javítani kell. Hanem, hogy jövő héten mindenki egy jobb írást hozzon a múlt heti megkritizált rossz írása helyett.
Igen.
És ez így ment évekig, és ettől volt az, hogy mindent elfogadtunk, tehát persze nem vakon, hanem megfelelő érvelés vagy kritikai alátámasztás után.
Ugye gyakorlatilag 32 éven keresztül működött a kapu, és ez alatt az idő alatt rengeteg újságíró, rengeteg könyv, rengeteg film született, de azért ezt nem volt olyan egyszerű fenntartani. Tehát nem a tartalom hiánya, hanem a forrás hiány szüntette meg végül is a lapot. Te hogy élted meg ezt az időszakot? Ugye, mert a régebbi időszakot, a rendszerváltás előtti időszakot még gyerekként élted meg. De utána már felnőtt fejjel te is benne voltál abban, ami történik az országban, és láttad a kapunak a működését, reflexióját erre.
Igen, én ugye világéletemben vendéglátóztam, tehát teljesen más szálon futottam, de abszolút végignéztem, illetve tanulja voltam annak, hogy tényleg csökkent a példányszámok, illetve ugye az újságban voltak hirdetések, de a hirdetők is ugye elmaradtak. Tehát egyrészt nem volt már akkora igény a nyomtatott sajtóra, kezdtek megjelenni az online újságok.
És az apukád hogy élte ezt meg?
Ő sose voltam úgy szomorú, meg rossz kedvű. Ő mindig egy ilyen jó kedvű, harsány ember volt. Mint mondtam, nagyon sokat köszönhetek neki, és emlékezésképpen szeretnék a bátyámról is megemlékezni, Brádi Mártonról, akit sajnos 2021-ben Covid-ba vesztettünk el édesapámmal. Ez is egy nagy tragédia volt, de mindketten fel tudtuk dolgozni. Visszatérve...
Hát apukád így verbálisan úgy nem mondta ki, hogy mennyire nehéz neki ezt feldolgozni, és úgy a látszat azt mutatta, hogy egy idő után, nem tudom én, egy gyászé után, hogy úgymond feldolgozta, de én szerintem soha nem dolgozta